Szóval, egy Mózes tanulmányozását folytatjuk, a 12. részben vagyunk, és ez azért érdekes, mert a 12. részben van egy váltás. Az első 11 fejezet az ilyen nagyon nagy léptékben, nagyon messziről az emberiség történelmét nézi, 2046 évet ölel fel, és a következő 39 fejezet pedig 4 generációt mutat meg, ezt most elfelejtettem idén, hogy ez pontosan mennyi évet jelent, de Ábrahám, Izsák, Jákob és József életét nézzük utána 39 fejezeten keresztül. És ebben csak így érdekes meglátni azt az arányt, azt a kis üzenetet benne, amit én vélek benne látni, hogy Isten az emberrel foglalkozik, hogy Istennek a személy, az egyén a fontos, nem a nagy világ mindenség úgy együtt. És ez nekem azért jelentős ez a nem tudom, felismerés vagy nézőpont, mert én nagyon sokáig azt hittem, vagy úgy gondolkodtam a megváltásról, hogy Jézus meghalt a világ összes bűnéért. És az olyan nagyon tág és nagyon személytelen. És hogy már meg voltam térve jó pár éven keresztül, amikor egyszer hallottam egy tanításban, ezt talán már meséltem is nektek, hogy azt mondta ott a tanító, hogy ha Ádámék nem szúrták volna el, és azóta senki se szúrta volna el, és ott az Édenkertben élnénk most mindannyian, és te lennél az első, és az egyetlen, aki bűnbe esett volna, Jézus akkor is eljött volna, és akkor is meghalt volna, érted, egyedül. És nagyon, nagyon tetszett nekem ez a kép, és ez nekem hozott egy új felismerést, egy új intimitást az Istennel való kapcsolatomban, hogy Isten nem csak a mindenség ura, amit énekeltünk, és az egész világért meghalt, és az egész világot szereti, hanem engem szeret, értem halt meg. És ez annyira szépen látszódik ebbe az egy Mózesben, hogy 50 fejezet van, de ebből 39 fejezet emberekről személyesen ember életeket mutat be, nem pedig a világnak a nagy alakulását. Nekem nagyon tetszett ez a arányosság ebben a dologban. Ábrahám, Izsák, Jákob, József, ugye őket fogjuk végignézni még az ő életüket, és ez Sémnek a vérvonala, ami inkább még fontosabb, hogy a Messiásnak a vérvonala. Mert ez is fontos látni, hogy az egész Bibliánk a Messiásról szól. Ugye 1 Mózes 3-ban megtörtént a bűnbeesés, hogy azt vettük, és rögtön ott volt az ígéret a Messiásra. És az egész Biblia erről szól, hogy az ígéret a Messiásra, várjuk, hogy eljöjjön a Messiás, aztán eljött Jézus, eljött a Messiás, megtörtént a megváltás, és most pedig várjuk a második eljövetelét. Az egész Bibliának a központi üzenete, az alapüzenete az a Messiás is, és Jézus. Erről szól az egész Bibliánk. Úgyhogy azért is követi a Biblia ezt a vérvonalat, nem bármelyik másikat, mert ebben látjuk Jézust eljönni. És ami még nagyon fontos, és ezt elmondtam eddig talán minden alkalommal, mióta az 1 Mózes veszük, és valószínűleg el is fogom mondani minden alkalommal, hogy az egyik fő célom azzal, hogy most ezt a könyvet veszük, hogy lássuk meg Istennek a kegyelmét az Ószövetségben. Hogy van ez a feltételezés, ez az első ránézésre egy különbség, hogy van az Ószövetségnek az Isten, és van az Új Szövetségnek az Isten. És az Ószövetség Isten az valami szigorú, gyilkos, nem tudom, ilyen valami szörnyű, kegyetlen Isten, és aztán van az Új Szövetség, ez meg a szeretet Istene, aki nem tudom, és ugye kettő az olyan nehezen összeegyezthetető. És az van, hogy itt, ami ennek a feloldása az, hogy az Ószövetségnek az Istene az ugyanaz a szerető, kegyelmes Isten. És van egy-két rész, ahol ez nem olyan egyértelműen látszik elsőre, ezeket szoktuk ugye ilyenkor kivenni, vagy szokták kivenni, amikor a szigorú Ószövetség Istenről beszél, de ha nézzük közben ezeket a történeteket, akkor azt látjuk, hogy ugyanez az elv, ugyanez az Isten működik, aki szeret és aki kegyelemből munkálkodik az életünkbe. Ugye nagyon jó példa volt erre Noé, de hát Ábrahám is egy elképesztően zseniális példa erre, hogy Istennek a kegyelmét lássuk meg. Ugye múlt alkalommal már elkezdtük az 1 Mózes 11 végénél Ábrahám vagy Abrám történetét már nézni, de akkor most kezdjük el a 12. rész első versét. Ezt mondta az Úr Abrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából. Ugye azt látjuk, azt tudjuk itt, hogy Úr városában lakott itt Abrám és az ő családja. Ez a mai Dél-Irak területén van egyébként, és a sumér civilizáció egyik legfontosabb központja volt. Több mint 300 ezer lakossal, tehát ez egy eléggé nagyváros volt ott az ókorban. Nagyon fejlett egyetemvárosnak mondják, nagyon magas zenei kultúrával és oktatással rendelkezett. Ők találtak föl egy dolgot, amit mai napig, hát remélhetőleg mindenki használ, vagy sokan használunk, az a fürdőkád, ezt állítólag ők találták föl, úgyhogy ez nagyon jó dolog. Emellett sajnos egy nagyon bálványimádó pogány nép volt, Józsué 24-ben erről picit olvashatunk konkrétabban is. És ami az érdekes, hogy ebben az egész történetben, hogy Ábrahám, vagy itt még Abrám, ugye a hit atya, és sok teológus, sok kommentátor azt mondja, hogy valószínűleg Ábrahám erősen vallásos volt, vagy Abrám ebben az időszakban. Tehát tényleg ez egy nagyon egy bálványimádó nép volt. Volt egy nagy ilyen piramisszerű templomuk, ott áldoztak, meg nem tudom én mit csináltak, és jó eséllyel Abrám és az ő családja milyen vallásos volt. Ugye azt láttuk már, hogy saját gyermeke egyelőre nincs, ami hát ugye azért izgalmas, mert az Abrám név az azt jelenti, hogy magas rangú vagy felmagasztalt atya. Ugye később pedig megkapja az Ábrahám nevét, ami pedig a sokak atya azt jelenti. És hát ezt majd látni fogjuk az egész hit életében, ez egy komoly küzdés lesz, hogy mikor és hogyan az a megígért sok gyermek. Egyelőre nincs gyereke. Lót, aki a bátyjának a gyereke, ő az, aki vele megy, az unoka öccse. Úgy tűnik, hogy így, mintha így magához fogadta volna ilyen fogadott fiának. Lót megy vele elég sokáig mindenfelé. És hát ezt látjuk, hogy Isten hívja, és Isten azt mondja, hogy menj. És az előző alkalommal megnéztük, hogy hát van ebben egy elindulás. Egészen jól sikerül, mert Úr földjéről elindulnak, még az apukájával, Táréval, és aztán sajnos valamiért Háránban megállnak. Ez múlt alkalomkor még én nem tudtam, de azóta, mikor utána olvastam, meghallgattam, most tudtam meg, hogy egyébként Hárán a Sztárénak a szülőföldje volt. Tehát, hogy ők ott valószínűleg ezért álltak meg, mert ott volt rokonsága az apjának, vagy nem tudom. És amit látunk, hogy nem megy tovább Abrám addig, amíg az apja nem hal meg. Hogy elindult ugyan, de azt látjuk, hogy az apja volt az, aki vezetett ebben az egész történetben. Hogy ez nem volt még egy olyan nagyon igazán oda tett engedelmesség Abrám részéről az Úr felé. Ez egy nehéz kulturális kérdés volt valószínűleg, hogy az apai tekintély az ókorban, ez egy különösen jóval erősebb dolog volt, mint ma. De igazából azt kellett volna belátni Tárénak és Abrámnak is, hogy Istennek volt egy elhívása Abrám felé, és ennek engedelmeskednie kellett. Tárénak el kellett volna engedni a fiát, a fiúnak el kellett volna hagyni az apját, úgyhogy konkrétan erről itt szólt is. De miután meghalt, csak akkor tudott tovább menni. És ez 15 év volt ez, amíg Abrám ott félúton megállt Háránban. És olyan érdekes ez, hogy mi volt Istennek a reakciója, és ezt többször fogjuk ma még látni még egyszer Abrám életében. Hogy Isten elhívja, ő úgy engedelmeskedik, nem tudom ezt, hogy kell kicsinyítő képzővel még fölragozni, de hogy úgy elindulgat, aztán megáll, és 15 év után megy tovább. 15 év, azért az úgy, most oké, itt néztünk 1000 éves távlatokat, de azért egy ember életében a 15 év az egy hosszú idő. Tehát 15 éve nekem nem volt egy gyerekem sem, mert 14 éves a legidősebb. Sok minden történik 15 év alatt. És mi Istennek erre a reakciója, miután Abrám elindul, miután meghalt a családja. Lehet, hogy kicsikét már úgy is volt fel, hogy azt se tudja, hogy most mit csináljon, hol maradjon, gyökértelen lett, nem nagyon volt mivel kapaszkodni, hát akkor elmegyek oda, hova Isten hív. És Isten erre nagyon jó látni, hogy nem azt mondja, hogy lejárt az idő, time out, kiestél, most már mást hívok el, hanem azt látjuk, hogy teljesen gördülékenyen megy tovább a történet Abrám és az Istennel való kapcsolatában, Abrámnak az Istennel való kapcsolatában, hogy nincs egy ilyen dorgálás, nincs egy ilyen megfenyítés, nincs egy ilyen, hey, mennyit elvesztegetni, de jó van, akkor nem tudom, kicsit olyan nagykegyesen engedem, hogy tovább menjen ez a sztori, hanem azt látjuk, hogy teljesen folyamatosan megy tovább. Isten hűséges volt, várt, ahogy vár akkor, úgy vár egyébként most is, és nem vonta vissza az ő elhívását. És ez nekem nagyon tetszik, és ez szerintem egy nagyon jó igazság, amit levonhatunk a saját életünkbe is, hogy Istennek, amikor van egy elhívása az életünkbe, és az valamiért nem állunk bele azonnal, akkor Isten nem vonja vissza az ő elhívását, nem vonja vissza az ő ígéreteit, nem vonja vissza azokat a dolgokat, amiket ő mondott nekünk. Mert sok minden dolgozott Abrán ellen, ahogy ellenük is sok minden dolgozhat. Ugye elvesztette a bátyját, Lótnak az apját, nem tudta elengedni az apját, nem tudom, egy csomó-csomó dolog volt, ahogy a mi életünkben is van. Tehát, hogy így szeretném így megint azt a perspektívát idehozni, amikor így egy hívő ember a Bibliában nem a legjobb oldalát mutatja, hogy legyünk vele kegyelmesek és megértőek, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nekünk ez olyan nagyon jól ment volna, hogyha mi vagyunk az ő helyében. És ugye azt mondta a Phil Metzger, és ez nekem nagyon tetszett, hogy a múlt az lehet egy horgony, ami visszahúz bennünket, vagy lehet egy ilyen jelző oszlop az életünkben, ami segít előre és tovább menni. És miután meghalt Tári, Ábrahám atya, akkor utána Ábrahám ezt az egész múltját el tudta hagyni, és tudott jelzőoszlop lenni, és tudott tovább lépni abba az elhívásba, amiben Isten hívta, és tudta a jövőt választani a múlt helyett. Három dolgot kért Isten Ábrahámtól. Az egyik, hogy menj el a földedről, menj ki a rokonságot közül, és atyád házából. És olyan érdekes, hogy ez a harmadik, ez volt az, ami nagyon, nagyon nehéz volt. De hogyha ezt megnézzük, ezt az egészet, ami még az érdekes benne, hogy ez nem egy könnyű kérés. Itt gyakorlatilag Isten azt kéri, hogy az egész életednek fordíts hátat. Ez egy nagyon radikális szikor. Menj el a földről, ahol fölnőtt egy másik országba, hagyd ott a rokonaidat, és hagyd ott az atyádnak a házát, a szűk rokonságodat. És hát, hogy így ezt így olvastam, és készültem erre, nagyon hamar ott volt a gondolatom, következő pontként, hogy ez nagyon hasonlít nekem arra, ahogy Jézus beszélt a tanítványaival. Ahogy azt mondta, hogy aki nem tagadja meg az atyát és az anyját, az nem követhet engem. Vagy aki nem veszi fel minden nap az ő keresztjét, az nem lehet az én tanítványom. És ugye itt nem a vallásos szimbólumra gondoltunk, hogy csatoljuk a nyakunkba a keresztet, ugye, hanem ott a kereszt akkor egy kivégző eszköz volt. És azt mondta Jézus, hogy aki nem hal meg minden nap saját magának, a saját vágyának, a saját akaratának, az nem tud engem követni. Nagyon-nagyon szélsőséges az, amit Jézus mond nekünk arról, hogy tudjuk őt követni. És hogy azért ez, hát nem tudom, hogy vagytok vele, de azért ez nem egy könnyű dolog így követni Jézust. És ezt szimbolizálja ez a történet, ahogy Abrámnak sem ment ez olyan könnyen, és nem ment ez olyan egyszerűen. De olyan jó azt látni egyébként, hogy az Új Szövetségben, akárhányszor Ábrahámra hivatkozik az Új Szövetség, a hit atyaként emlékezik meg róla. Nem a bukásairól, nem a nehézségeiről, pedig azért itt most lesz még egy pár itt a mai alkalmunkban is. Második, harmadik vers. Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. Ugye olyan érdekes, ezt mondtam is már nektek a múlt alkalommal, amikor a Bábel tornyát vettük, hogy ott az emberek akartak maguknak nagy nevet szerezni, ezért elkezdtek munkálkodni, itt pedig Isten odaadja ingyen kegyelemből Ábrahámnak például ezt is, hogy nagy névvé teszlek. És Isten itt öt alkalommal mondja, hogy ezt és ezt fogom én tenni te veled. Ötször beszél erről az egészben, és nincs semmi megint arról, hogy Ábrahámnak mit kell ezért tennie. És ez nagyon, nagyon fontos szerintem ez a kérdés, hogy milyen kereszténységem van, milyen kereszténységed van, milyen Isten képünk van. És én hallottam egyszer ezt a megfogalmazást, és nagyon tetszett, hogy mi a különbség a vallás és a hit között. És ez most nem lesz egy ilyen nagyon precíz definíció, de a lényeget azt nagyon jól érzékelteti, hogy a vallás az arról szól, hogy nekünk mit kell tenni ahhoz, hogy Isten jónak tartson minket, hogy Isten elfogadjon bennünket, hogy Istennek valahogy a kegyeibe férkőzünk. Erről szól a vallás, hogy az embernek mit kell tennie. A hit pedig arról szól, hogy mi az, amit Isten már tett értünk, és mi az, amit még tenni akar értünk. Hogy a világban való elhelyezkedésünk Istennel, az nagyon más, mint a vallásos emberi. Hogy itt arról beszélünk, hogy itt van a teremtő Isten, vettük ugye az elején az 1 Mózesnek, hogy egy szavával teremtett mindent, milyen bőségesen, milyen hatalmasan. És ma is a szavával tartja fent, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy a vele való kapcsolatunk az arról kell, hogy szóljon, hogy mi mit tudunk neki adni, mert neki valami nincs meg, mert ő valamiben hiányt szenved, és nekünk, hívőknek, legalább mi hívők, tartsunk össze, és tegyünk valamit az Úrért, mert különben nem tudom én milyen szörnyű dolga lesz. Egy kicsit olyan, mint nem tudom, egyik számítógépes játékban volt, hogy ilyen imádatot kellett adni az Istennek, és akkor ilyen imádat pontokat kellett gyűjteni, mert akkor az Isten azzal tudott teremteni, már nem tudom milyen játék volt, fura volt, de hogy kicsit van ez a kép a fejünkben, hogy valahogy Istennek szüksége van ránk, a mi imádatunkra, a mi odaadásunkra, a mi akármi csodánkra. És hogy nem, hogy a vele való kapcsolatunk nem erről szól, hanem azt mondja, hogy én, aki a saját fiamat nem kíméltem, hogy ne adnék vele együtt mindent ingyen nektek. Nagyon fontos ez, hogy ez a helyén legyen a fejünkben, és persze, Isten aztán hív bennünket, hogy Ábrahámot is hívta, és ad elhívást, és ad feladatot is, és szeretné, hogy megváltozzunk, és jobb életünk legyen, de mindez miattunk van. Miértünk van az egész, nem Istenért. És azt szerintem ez egy nagyon fontos különbség, és annyira tetszik ez nekem, hogy itt van, elhívja Ábrahámot, és ötször mondja, hogy ezt teszem, ezt fogom tenni, én fogom tenni veled, és nem pedig te teszed értem. És aztán végül Ábrahám a hit sokak atya lett, a hit atya lett, 3 vallás is a saját hitének, a meghatározó karakterének és atyának vallja, ugye a judaizmus, a kereszténység és az iszlám, mindegyik, ezek úgy is szokták mondani, hogy ábrahámi vallások ez a 3, és ez a mai népességnek egyébként kb. 55%-át adja, tehát azért elég jelentős lett a hitbéli leszármazottai Ábrahámnak. A másik, ami nagyon tetszik, hogy Isten a saját nevét Ábrahámhoz köti. És ez még különlegesebb lesz ez az élmény, amikor vesszük az életét tényleg részről részre, hogy mennyire nem egy csúcssávó volt. De hogy ez milyen egy nagy dolog, hogy Ábrahámnak az Istene. A teremtésben is láttuk, hogy az első dolog az volt, hogy Isten megáldotta az embert a teremtés után. És itt is ezt látjuk, hogy Isten áld. És ez nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt valahogy a legmélyén a lelkünknek ezt átérjük, hogy Isten nem ellenem van, Isten a sátán és a bűn ellen van, és a sátán és a bűn van ellenünk. A harc szintere az itt történik, nem pedig ember és Isten között. És nincs olyan, hogy keresztény karma, hogy na most, ha velem valami szörnyű dolog történt, akkor vajon hol szúrtam el, Isten most mit akar tanítani, mit akar, miért büntet tanítani, lehet, hogy akar az egy dolog, mert kihoz mindenből a legjobbat kihozza. De nincs ott a büntetés, ez nagyon fontos, hogy értsük, hogy Isten nem büntet. Minket, újjászületett hívőket, Isten nem büntet. Nincs kétszeres büntetés. Jézuson kitöltötte az ő haragját, és az ő büntetését Jézuson hajtotta végre. És ha ő rajta végrehajtotta, akkor rajtunk nem hajthatja végre. Nincs rá jogalapja sem, de a szíve sem olyan. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy lássuk ezt az Istent itt. 4. vers. Elment Abrám, ahogy az Úr mondta neki, és Lót is elment vele. Abrám pedig 75 esztendős volt, mikor kiment Háránból. Hát ez a jobb később, mint soha kategória lett ugye végül 15 év után, de hogy ezt belegondolunk ebbe, ott milyen lehetett neki, ez tényleg egy nagyon kemény kérés volt. Egyrészt, hogy adjon ott mindent, erről már beszéltünk, de a másik, hogy nem mondta meg Isten ezen a ponton, hogy hova menjél. Szóval gyere velem, költözz el, de hova? Összepakolja a cokmókját, a gyerekeit nem, mert nem volt neki az asszonyt, a szolgákat, az állatokat, Lótot, mindent, és akkor gyerünk, menjünk. Kicsit olyan, tudod, amikor hazamennék, és mondanám az asszonyok, hogy megyünk költözni, pakolják, összepakolunk, és hova menjünk? Hát azt nem tudom még, de majd valahova menjünk. Tehát, hogy azért ez egy komoly hitlépés volt, és itt látjuk az egyik ilyen eseményt, ami miatt Ábrahámot a hit atyának mondjuk. De hogy ez nem ismerős egyébként ez ugye az életünkben, ez amikor Isten elhív valahova, és olyan nagyon, én szerintem ebből kicsit ilyen sportot is űz, tehát hogy nagyon-nagyon direkt milyen nagyon minimalista utasításokat ad, nagyon minimalistán mondja el, hogy mi fog történni. Hé, csak menj oda, csak csináld ezt, csak azt is, majd többit arról gondoskodok, majd később megtudod. És mai emberként, nem tudom, hogy régen milyenek voltak az emberek, hát, hogy az régen is ilyenek voltak, de azért ma én szerintem mi azért szeretünk olyan kicsit tervezettebbek lenni, nem, hogy oké, hova megyünk, mikor megyünk, mennyibe fog kerülni, honnan lesz rá pénzem, nem, tehát így azért így végig gondoljuk józan parasztival, hogy ezek a dolgok hogy vannak. És Isten pedig nagyon sokszor úgy hív bennünket, hogy nem adja meg előre ezeket a válaszokat, és szerintem direkt csinálja ezt. Azért, hogy a hitünk és a bizalmunk benne az egyre erősebb és egyre nagyobb legyen, hogy ne arra építsünk, amit a szemünkkel látunk, vagy amit mi magunknak össze tudunk tenni, hanem abban, hogyha ő elhívott, akkor ő gondoskodni is fog. Tudod-e Istennek az ígéreteit? A neked szóló személyes ígéreteit? Ismered-e a Bibliában azokat a verseket, amik Istennek az ígéretei rád hívő emberre vonatkozóan? El is hiszed, és rá is állsz, és úgy is élsz, mint Istennek a kiválasztott gyermeke, akire ezek az ígéretek állnak, és elmersz indulni Istennek az elhívásában. És most ezt én nem úgy mondom minden, mint hogyha én igen, hanem hogy így magunknak, mindannyiunknak mondom, hogy ezt nagyon látni fogjuk Ábrahám életében, hogy ez mennyire fontos elhinni azt, amit Isten mondott rólam, és amit mondott arról, ahova elhívott engem. 5.-6. vers. Fogta Ábrám a feleségét, Szárajt, Lótot, a testvére, fiát, és minden szerzeményüket, amelyeket szereztek, és a cselédeket, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is jutottak Kánaán földjére. Átment Ábrám a földön egészen Sikem vidékéig, Móré tölgyeséig, akkor a kánaániak voltak azon a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és azt mondta neki, a te utódaidnak adom ezt a földet, és Ábrám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Ugye itt a 6. versben megjelenik Sikem, itt lesz majd ugye Jákobnak a kutya, ahol aztán a samáriai asszonnyal találkozik Jézus. De ami itt fontosabb inkább, hogy azt látjuk, hogy Ábrám engedelmeskedik, elindul, találkozik Istennel, és oltárt épít. És az oltárnak a jelentősége az az, hogy bízom Istenben, és őt imádom. És tetszik ez nekem, hogy Ábrahám életében ezt fogjuk látni, hogy bízom benne, és őt imádom. Bízom Istenben, és őt imádom. Bízom Istenben, és őt imádom. És aztán, amit még itt látunk, ez pedig Istennek a jelenléte. És a 8.-9. vers még ide tartozik, hogy onnan azután a hegyvidék felé ment, Bételtől keletre, és felütötte Sátrát, Bétel volt nyugatra, Aj pedig keletre, és ott oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét, majd tovább költözött Ábrám a folyton dél felé húzódva. Megint azt látjuk, hogy újra oltárt épít, hogy újra ott volt, hogy kereste Istennek a jelenlétét, kereste az Istennel való kapcsolódást, kereste azt, hogy Isten erősítse meg az ő ígéreteit újra és újra neki. Nekem nagyon úgy tűnik ebből, hogy kicsit tényleg ilyen gyökértelen volt, hogy kicsit ilyen egyedül érezhette magát Ábrám, meghalt az apja előtte, úgy tűnik, hogy ő ilyen nagyon nagy tekintély volt, most ő lett ez a tekintély, de hogy ezzel most mit kezdjen, hogy gondoskodjon a családjáról, hogy akkor most hol telepedjünk le, hol lesz az az élet, hol lesz jó az az élet, amit itt keresünk Istennel. És hogy ezt látjuk, hogy keresi Isten ígéreteit, keresi Isten jelenlétét, és imádja Istent. És ezért épít úton útfélen oltárokat. Hogy mi mit kezdünk az ilyen helyzetekben, amikor ennyire bizonytalanok vagyunk, amikor ennyire kihúzzák a lábunk alól a talajt, amikor a meglévő normáink nem működnek már valamilyen okból kifolyólag. Akkor mit kezdünk el csinálni? És nekem tetszik itt Ábrahámnak a példája, hogy keresi Istennek az ígéreteit, hogy keresi Istennek a jelenlétét, és imádja Istent. És szerintem ez egy jó recept lehet az ilyen nehéz, bizonytalan, gyökértelen időszakjaira az életünknek, hogy keressük Istennek az ígéreteit, keressük Istennek a jelenlétét, és imádjuk őt ott, ahol vagyunk. Mert a hit az olyan, mint az izom egyébként, mint a testünknek az izma, hogy nyomás alatt fejlődik. Ez a természete, és így is látszódik meg egyébként, amikor a hit, amikor meg van próbálva. Amúgy egyébként nem látjuk a hitet magunkban sem, hogy ott van bennünk, ha csak nem egy olyan helyzetben, ahol a szemmel látható dolgok nem támasztják, nem igazolják azt a dolgot be, amire szükségünk van akkor, és itt jön be a hit. Ezt most kicsit bonyolultan sikerült megfogalmazni, úgy hallottam magamat belülről, de talán értettétek, hogy miről van szó. 10. vers. Azonban éhség lett az országban, és Abrám lement Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éhség azon a földön. Ott van Ábrahám, elhívta Isten, engedelmeskedett nagy nehezen, próbál kapaszkodni az Úrba, oltárokat épít, fölteszi a kérdéseit, imádja, keresi az Urat, és jön egy külső körülmény, hogy egy éhínség lesz azon a földön. És azért ez szerintem családfenntartóként ez egy izgalmas helyzet, hogy mit kezdek ezzel a helyzettel. Ott vagyok, ahova Isten elhívott, de ott ez nem működik. Ott valamiért olyanok a körülmények, hogy egyszerűen csak így nem működik a családomnak, nekem, nincs ott semmi abból, amit Isten ígért. Hogy akkor mit teszek ilyenkor? És hát itt azt látjuk, hogy Isten nem mondta Abrámnak, hogy menj el. És hogy van ilyen élethelyzet, azt hiszem mindannyiunknak, amikor minden az ellen szól, hogy azt tegyük, amit Isten mondott. Hogy nagyon úgy tűnik, hogy nem állnak össze a dolgok úgy, ahogy szerintünk annak kéne. Hát nem Isten hívott el? Hát nem ő a Kánaán földjére? Hát később úgy fogalmaz a Biblia, hogy tejjel, mézzel folyó környék. Hát és ott van éhínség akkor, amikor Ábrahám oda megy. Tehát neki nem így kéne történnie. És nagyon sokszor van, hogy ilyenkor csak így összeomlik körülöttünk minden, és Isten nem mond semmit, és mi meg nem tudunk nyugodtan várni, vagy legalábbis rám ez tud jellemző lenni, hogy akkor nem tudok csak úgy nyugodtan lenni, hát éhezik a család, mert valamit tenni kell, Uram, hát ott is, hogy nem csinálsz, akkor majd én csinálok valamit. És azt látjuk, hogy Abrám fogja magát, és elmegy Egyiptomba, ami valószínűleg nagyon ismerős volt neki, azt mondják a történelemtudósok, hogy nagyon hasonló lehetett Egyiptom úrvárosához abban az időszakban, ugyanúgy a mezőgazdaság, kereskedelem, bálványimádás, piramis, mit tudom, de sok hasonló dolog lehetett. Az nagyon otthonos lehetett Abrámnak akkor, sokkal otthonosabb, mint sátorban lakni az éhínség idején Kánaán földjén. És nekem erről meg beugrottam az, amikor a feltámadás után Péter azt mondja, hogy na menjünk halászni. Térjünk vissza inkább a régi megszokott kerékvágásba, mielőtt még Istennel találkoztunk, mert az olyan legalább nyugodt kiszámítható volt, mert mióta az Úrral járunk, azóta nem feltétlenül mondhatjuk ezt el magunkról. Hogy kicsit ez talán tud megint ismerős lenni a hívő életünkben. És hogy Ábrahám itt úgy gondolkozott valószínűleg, hogy felelősségem van, hogy gondoskodnom kell a családomról, és ezért elmegy Egyiptomba. Ez még talán önmagában nem egy olyan katasztrofális dolog, bár azért itt is szerintem már csúszik ki a talaj, de igazán izgalmas az a következő pár vers lesz, és talán ez a csúcspontja a 12. résznek szerintem. 11. vers, és meg a 12. Amikor közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta a feleségének Szárajnak. Íme, tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy. Azért, mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják, felesége ez ennek, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd azért, kérlek, hogy a húgom vagy, hogy jó dolgom legyen miattad, és életben maradjak általad. Hát, ejha, ez azért így egész jó. Bár jól kezdte, tehát azt tetszik, hogy tudom, hogy szép, gyönyörű asszony vagy. Szerintem itt kellett volna abba hagyni a beszélgetést ezen a ponton a feleséggel. Azt mondja, itt kezdjük a végével, hogy az egésznek mi volt a motivációja, amit mondott, hogy nekem jó dolgom legyen, mondja Ábrahám. Tehát azért ezt a nagy, nemes, gondoskodnom kell a családomról, menjünk Egyiptomba, bekezdés elég hamar átfordul oda, hogy nekem jó dolgom legyen, és ne öljenek meg. Nem mondom, hogy nem értem a parahet, de azért ettől függetlenül ez továbbra is meredek. Valószínűleg azért ebben a nagyon kreatív ötletben az segített, hogy a csúfigasság egyébként az, hogy ők tényleg féltestvérek voltak. Ugye erről már beszéltünk, hogy azért akkor, abban az időben ez nem volt annyira furcsa, meg annyira kirívó dolog, mint a mai időszakban, még sem a törvény, se semmi nem tiltotta akkor, hogy ez így legyen. De hogy azért ez azért mindenképp meredek. Ami még érdekes ebben a történetben egyébként, hogy ezen a ponton Sára 65 éves. Tehát, hogy azért az nem rossz. 65 évesen egy olyan asszony, akire azt mondjuk, hogy hát figyelj, annyira jól nézel ki, hogy itt para, hogy engem meggyilkolnak, és elvesznek tőled, úgyhogy kezdjünk ezzel valamit. De hát mindenképp azt határozottan mellem állítani, hogy ez nem Istennek az akarata volt, ez az egész dolog, és az majd mindjárt később kiderül, de előtte még van egy érdekes pár gondolat, a 14.-16. vers, hogy amikor Abrám Egyiptomba érkezett, látták az egyiptomiak, hogy nagyon szép az asszony, mikor meglátták, hogy a fáraó főemberei magasztalták a fáraó előtt, és elvitték az asszonyt a fáraó udvarába. A fáraó jó bánt miatta Abrámmal, és lettek juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. Az a borzalmas ebben az egészben, hogy első ránézésre ez úgy tűnik, hogy működött a dolog. Oké, az asszonyt elvitték a fáraóhoz, ezt most én nem tudom, hogy Ábrahám hogy élte meg, vagy hogy nem, meg Sára meg végképp, de hogy Ábrahám gazdagságának egy jelentős része ebből a sztoriból jött. Hogy ezért a fáraó őt megjutalmazta, és megajándékozta, és nagy vagyonra, és hatalomra tett szert Ábrahám amiatt, mert egy ilyen, ez nem tudom, a hazugság nem is jó szó, nem tudom erre mi a jó szó, erre nincsenek szavim, hogy mi is történik itt valójában, de hogy emiatt, amit ő ott csinált. És ez nagyon, nagyon ijesztő ez a történet, ha erre ránézünk. Mert azt gondolom, hogy ilyen van sokszor, hogy teszünk valamit, és aztán első ránézésre, az első reakciókból úgy tűnik, hogy ez rendben volt, miközben nem volt rendben. Miközben nem Istennek az elhívását tettük, miközben konkrétan bűnt tettünk, úgy tűnik, hogy oké, ez így rendben van. És úgy tűnik, mintha áldás lenne belőle. Ez milyen csaló dolog, milyen megvezető dolog. Mennyire fontos az, hogy Istennek a szelleme, az ő bölcsesség, az ő tisztán látása bennünket tisztán tudjon tartani. Mert hogy eljön ez a zozi időszak mindegyikünknek az idejében, amikor kidobja az agyunk ezt a oltári nagy butaságot, megcsináljuk, és utána még működik is. És milyen könnyű lenne ezzel a ponton azt mondani, hogy hát ezt az Úr akarta. És jó, nyilván itt látjuk, hogy ezt nem akarhatta az Úr, de mondjuk a mi életünkben simán lehet egy-két olyan dolog, amiben aztán végül úgy éljük meg, hogy hát akkor ezt úgy tűnik, hogy az Úr akarta. Hogy sokszor jobb útnak látjuk és tapasztaljuk a saját utunkat, mint az Istennek az elhívását, és ez nagyon-nagyon veszélyes, és nagyon nehéz. De a jó hír az, hogy azért általában az történik, ami itt is történik, hogy azért végül azért csak kiderül, hogy ez nem volt annyira jó. A 17. verstől most végigolvasom. De megverte az Úr a fáraót és az ő házát nagy csapásokkal. Száraért, Abrám feleségéért. Hívott azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta, miért művelted ezt velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy ő a feleséged? Miért mondtad, ő a húgom? Azért vettem feleségül. Most már íme itt a feleséged, vedd magadhoz és menj el. És parancsot adott a fáraó néhány emberének, hogy kísérjék ki őt feleségével és mindenével együtt. Isten elhívta Ábrahámot. Ő nagy nehezen elmegy, aztán úgy tűnik, hogy az ott nem működik, amit Isten mondott, mert nincs élelem, ilyen fogunk halni, úgyhogy minden afelé mutat, hogy valamit tennem kell, úgyhogy elkezdek tenni, elkezdem kitalálni a saját dolgomat, aztán ez elvisz oda, hogy ebben a történetben nagyon szélsőségesen már Isten elleni dolgokat kell csináljak, aztán az úgy tűnik, hogy mintha működne, és picit jobb lesz, de aztán meg végül az a történet végül, hogy sokkal rosszabb lesz. Mennyivel egyszerűbb lett volna ez a történet, nem, hogyha elolvastuk volna az előző részben, hogy az úr elhívta Abrámot az úr városában, elment, Kánaánba letelepedett, és aztán milyen izgalmas lett volna olvasni arról egy történetet, hogy és akkor abban az időben nagy ínség támadt, és Isten hogy oldotta ezt meg Ábrahám életében. Milyen érdekes lenne azt a történetet olvasni. Mondjuk nem lenne annyira bátorító számunkra, mint így, mert akkor azt látnánk, hogy Ábrahám milyen nagy hitű ember volt, és milyen csoda volt, de hogy itt azt látjuk, hogy Ábrahám ment, és csinálta a saját feje szerint az életét, miután beleállt Isten elhívásába. Tehát itt most nem egy hitetlen emberről beszélünk, hanem egy hívő emberről, aki beleáll Isten elhívásába, de valahogy mégis belekeveri a saját okoskodását. Az első dolog, amit szerintem mindenképp látunk és fogunk még látni, az, hogy azért ennek volt hatása a házasságára. Nem tudom, hogy Sára hogy élte meg ezt az egész helyzetet, de azt egészen valószínűleg tartom, hogy nagyon nehéz volt neki ezután a sztori után bíznia Ábrahámban és tisztelnie őt, amikor Ábrahám gyakorlatilag a saját életéért, a saját biztonságáért odaadta Sárát a fáraónak. Tehát azért ez tényleg egy eléggé nagyon durva sztori. A másik dolog, amit itt látunk, a 16. versben egy fél utalás van rá, de hogy itt szolgálók és szolgálónők kerülnek Ábrahámnak a tulajdonába. Pár részsel később majd olvassuk Hágárral a történetet, hogy innen jött Hágár Ábrahámnak a családjában, mondjuk így, és aztán ugye arról majd akkor fogunk tanulni, de már talán tudjátok, hogy elég komoly galibát okozott az a sztori is. Aztán vajon hogy élte meg Lót ezt az egész történetet, aki a fogadott fia volt Ábrahámnak? Mit látott, mit tanult ebből? És azt látjuk, hogy azért Lótnak az életét, ha végigkövetjük, és fogjuk azért majd őt is nézni, hát azért ott látszik, hogy itt vannak nem tudom, sebzettségek, mondjuk így szépen az egész sztoriban. Hogy minthogyha Lót szegényként pont direkt azokat a dolgokat fogta meg Ábrahám életéből, ami a nem jó dolgok, ami nem a hit atya, hanem amikor emberi természet szerint döntött Ábrahám, amikor látásból és nem hitből döntött. Ezt látjuk itt is, hogy azt mondja, hogy hazudnia kellett ahhoz, hogy vagyont szerezzen, hogy körbenézett Ábrahám, és látta, hogy itt nem tudok megélni, úgyhogy el kell menjek tovább, majd fogjuk látni a következő részben, hogy ez Lót mennyire magáévá teszi, hogy elment, hogy nem ér a sátorban Istennek az elhívásában, hanem elmegy a városba, és ugye Lót Sodoma és Gomorrába megy a városba, a bűnbe, Egyiptom megint a bűnnek a jelképe ugye a Bibliában, hogy látjuk azt, hogy nagyon nagy hatással volt a fogadott fiára Ábrahámnak ez a története. És nekem ez a negyedik, ez a legizgalmasabb, így, hogy Ábrahám életéről van szó, nyilván az enyémről önök ahhoz, nem ez a legizgalmasabb pont, de Ábrahám életét tekintve ez a legizgalmasabb, hogy lemaradt egy csodás áldásról, lemaradt Istennek a csodás gondoskodásáról, hogy tényleg milyen érdekes elgondolkozni azon, hogy szólt volna ez a 12. rész az 1 Mózesbe, hogyha Ábrahám az éhínség idején nem megy el Egyiptomba, akkor mit láttunk volna Istennek, milyen csodás gondoskodását? Mert valamit biztos láttunk volna. Valamit láttunk volna, mert muszáj lett, mert Isten azt mondja, hogy elhívlak, nagy néppé teszlek, nevet adok neked. Ez nem fog tudni úgy megtörténni, hogy közben éhen hal ő meg az egész családja. Tehát, hogy Ábrahám, ahogy elkezdte építeni az oltárokat, várt Istenre, próbált az ő ígéreteire állni, abba kellett volna megállni a nehézség idején is. És akkor nagyon izgalmas lett volna meglátni azt, hogy Isten hogy gondoskodott volna ő róla. Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. És egy verset szeretném csak elolvasni a 13. részből, az első verset. Ábrahám feljött Egyiptomból a déli tartományba, feleségével és mindenével együtt, és Lót is vele jött. És nekem úgy, ahogy ezt olvasom, egy picit ilyen szomorúan hangzik ez a vers. Visszakullogtunk, hogy a fáraó még embereket is küldött, hogy kísérjék egészen a határig, nehogy valahol mégis Egyiptomba letelepedjen Ábrahám. De hogy ami szép és ami jó az, hogy megint azt látjuk, hogy utána, hogy és innen folytatja a történetét. A Ábrahám Istennel való járásának a története, itt megint egy ilyen kis gap, egy ilyen kis szünet van benne, de utána ugyanonnan folytatódik. Hogy megint nem azt látjuk, hogy Isten, te, azért ez durva volt, odaadtad az asszonyt a fáraónak, azért ezt nem kellett volna, meg nem hittél abba, hogy én gondoskodok rólad, vagy semmiért nem látunk, hanem azt látjuk, hogy Ábrahám megy tovább Istennel, hogy Isten nem bünteti, nem bünteti, hanem onnan folytatja a vele való járást, ahol abba hagyta. Persze lettek következményei a bűnének és annak, hogy tett kitérőt, de ez nem Istennek a büntetése. Hogy Isten ennyire megbízható, és hogy ez milyen biztató és milyen bátorító számunkra ez az egész történet. Emlékszem, amikor először olvastam ezt a történetet, tini koromban sokszor mesélek nektek ilyeneket, hogy milyen volt, amikor először olvastam. Engem az sokkolt, hogy a fáraót érték csapások. Tehát, hogy ez így nem korrekt, nem? Tehát, hogy így, hogy mi van? Tehát át lett vágva a csúrikám, semmiről nem, tök jó hiszeműen élte az életét, és őt érték a csapások. Nem Ábrahámot kellett volna érjék a csapások? Ábrahám pedig gazdagságot kapott, és nem tudom én micsodát. És ez csak azért fontos ezt látnunk, mert most ezt nem tudom jobban megfogalmazni, de tényleg Isten kegyelme az ilyen, mégiscsak keresek erre egy jobb kifejezést, felháborító, ez jó. Bofátlant akartam mondani, de az nem illet ide. Ilyen felháborító, nem? Hogy az kap csapást és átkot, aki nem telt az egészről, azért, mert Ábrahám az elhívott, mert ő a kiválasztott. És hogy ő meg csinálhatja a botlásait, hogy ő csinálhatja a dolgait, és még jól is jön ki belőle. Nyilván átbeszéltük, azért nem jött ki ebből olyan jól, de hogy értitek, mit akarok mondani. Hogy tudok én magamra így nézni, és most félreértés ne essék, nem arra akarok bátorítani titeket, hogy akkor most így éljünk úgy, mint Ábrahám, meg nem tudom. Tehát mindenki tartsa meg a saját feleségét és ilyenek, de hogy tudok így nézni Istenre? Tudok így nézni a saját életemre? Hogy én próbálok járni az Úrral, elindulok, megállok, odaérek, tovább megyek, nem tudom, tehát ez olyan ismerősnek tűnik nekem, hallottam már ilyenről, külföldön állítok, sokszor történik ilyen a hívők között, hogy aztán belemegyek, elszúrom, bűnt csinálok, és Isten engem áld meg. És hogy ez egy az egyben a keresztről szól. Ez egy az egyben a keresztről szól, hogy ott van Jézus, aki átokká és bűnné lett, értünk és helyettünk. Hogy ő lett az, aki elviselte a büntetést a kereszten. És nem csak az, hogy a tövis korona és a megtört teste és a kifolyt vére, hanem hogy a Szent Háromság megszűnt egynek lenni ott 3 órán keresztül. Az Istennel való kapcsolat megszakadt a Szent Háromságban. Hogy ezt Jézus szenvedte el. Azért, hogy nekünk egy örök biztonságunk legyen, hogy örökké vele legyünk, hogy Istenben, Krisztusban legyünk elrejtve. És hogy ebből semmi és senki nem tud kivenni belőle, még mi magunk sem, ha nem éljük a nagy hívő életünket, nem élünk a nagy elhívásunkban, hanem csetlünk, botlunk, jövünk, megyünk, elszülünk, akkor is Istenben vagyunk, akkor is vele vagyunk, akkor is az ígéretei igazak ránk továbbra is. Ez nem bátorító, ez nem elképesztően, Jonatánnak tetszik, hogy ez nem elképesztően jó, szerintem nagyon jó, nagyon bátorító. Csak valamiért hétfő reggel, amikor bemegyek az irodába, és jönnek az első e-mailek, és az első telefonok, és az első pofonok, nem igaziból, mert úgy nem szoktuk csinálni, hanem csak úgy verbálisan, akkor úgy valahogy úgy érzem, hogy valahogy ez így nem volt rendben. Úgyhogy összefoglalva ezt az egész részt, ha Isten hív és küld, akkor menj. És aztán pedig, ha Isten nem hív és nem küld, akkor ne menj. Ez röviden az üzenete ennek a történetnek. Hogyha Isten hív, akkor menj, de aztán ő meg azt mondja, hogy nem mondja, hogy menj, akkor meg maradj, akkor meg nyugodj, akkor meg várj rá. És persze itt van az 1 millió dolláros kérdés, hogy oké, köszi Krisz, de hogy azért ezt hogy hallom? Tehát, hogy Ábrahámmal vajon hogy beszélt Isten, tényleg a fülével hallotta, vagy hogy most ezt én nem tudom, nem is akarok ebbe belemenni. Ezt külön megérne egy egész tanítás sorozatot, hogy halljuk Isten hangját, és valószínűleg nem nekem kéne erről tanítani, de amit tudok az az, hogy ismerjük a Bibliánkat, az egy fontos része ennek a sztorinak, hogy Istennek az egyértelmű üzenete az itt van, az megfogható, az elolvasható, és az, az, az sokat adhat már ebben a történetben, de ami még emellett fontos, az a hozzáállásunk, azt hiszem, hogy tényleg Istent akarom-e követni, hogy akarjuk-e Istent követni, vagy igazából azt akarjuk, hogy Isten kövessen minket, egy kicsikét egyengesse azt az utat, amerre mi akarunk menni. És ebben az a jó, amúgy látjuk az Új Szövetségben, hogy Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a cselekvést, a Filippi levélben ezt már vettük, hogy még ezt is mondhatjuk, hogy Uram, egész őszintén én oda akarok menni Egyiptomba, és tök jó lenne, ha velem jönnél, és megáldanál, és meggazdagodnék, de remélsz, én akkor is megyek, hogy mondhatjuk ezt, hogy oké, Uram, ez van, itt tartok. Ekkora a hitem, ekkora a beléd vetett bizalmam és a szeretetem, hogy ezt változtass meg, hogy legalább akarjam jól csinálni, ha nem is tudom, de legalább akarjam jól csinálni. Pár legalább ideig eljutott, hogy azt mondja, nem azt teszem, amit akarok, mert a rosszat teszem, pedig a jót akarom tenni, mert ebbe előrébb volt, mint időnként én, mert én még csak nem is feltétlenül akarom mindig jól csinálni. De hogy Isten munkálkodik bennünk, és hogy ezt őszintén oda tehetjük neki az asztal, és azért időnként akarok jót is csinálni, ne esetek kétségbe, most csak így érzékeltetni akartam ezt az egész történetet. És a másik dolog, amit tanulhatunk ebből a történetből, az az, hogy azért Ábrahám csinálta jól is ebben a sztoriban, amikor azt mondta, hogy Isten ígéreteiben és Istenben akar bízni, erre akar támaszkodni, és őt akarja imádni, és az ő jelenlétére vágyik, és oltárt épített szinte minden helyen, ahol megállt a sátrával. És hogy ezt tovább kellett volna csinálnia, ezt kellett volna tovább csinálnia, amikor jöttek a kihívások, amikor jött az éhínség. De ott valamiért ezt abba hagyta. De hogy így mi meg álljunk meg a hitben, és csináljuk ezt továbbra, és hogy keressük Isten ígéreteit, és bízzunk benne, imádjuk őt, és keressük az ő jelenlétét. Amen? Amen. Uram, köszönjük neked azt, hogy te egy ilyen Isten vagy, aki ennyire szeretsz bennünket, aki elhívsz bennünket, de közben gondoskodsz is rólunk, akire támaszkodhatunk, aki ugyan sokat kérsz, mert azt kéred tőlünk, hogy hagyjunk ott mindent a hátunk mögött, és kövessünk téged, de hogy ebben annyi áldás van, annyi gondoskodás van, hogy itt van igazán az életünk elrejtve te benned, az az élet, amire vágyunk, amire teremtve lettünk. Úgyhogy segíts, Uram, hogy megértsük ezt az óriási nagy kegyelmet, amit te adtál nekünk, ahogy te gondoskodsz rólunk, ahogy te gondolkodsz rólunk, ahogy te velünk vagy, ahogy te készíted az utunkat, ad, hogy benned bízzunk, ad, hogy a te ígéreteidre támaszkodjunk, arra építsünk, hogy a te jelenlétedet keressük. És Uram, segíts, hogy akarjuk tenni a te akaratodat, és amikor eljutottunk oda, hogy akarjuk tenni a te akaratodat, akkor meg kérlek, hogy vezess bennünket, és hívj, és küldj, vagy mondd, hogy maradjunk azon a helyen, ahol vagyunk. Csak itt segíts ebben, hogy az életünket teljesen át tudjuk neked adni, és a te szellemedre tudjunk támaszkodni, és benned bízni, Jézus, a te nevedben. Amen. Amen.